Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, és már régóta tervezgettem magam, hogy egyszer szeretnék eljönni a megnézni benneteket, úgyhogy nagyon örültem, amikor István mondta, hogy meghív hozzátok. Csak pár szóba bemutatkoznék, mert nem biztos, hogy mindenki ismer. István nagyon szép dolgokat mondott rólam, de voltak benne azért egy kisebb túlzások. Ugye a Dunántúli egyházkerület valóban a legnagyobb területileg, de azért létszámilag viszont nem. Viszont ami talán nagyon jó, hogy a legtöbb friss és új gyülekezet van benne, és így növekszik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Én Varga László vagyok, van egy feleségem, két gyermekünk, van egy 15 éves, vagy 16 éves, meg egy 14 éves. Szombathelyen élünk most, de korábban én Budapesten laktam, itt születtem, a feleségem is, úgyhogy tulajdonképpen budapestiek vagyunk. Jelenleg most éppen 25 éves vagyok. Csak kíváncsi, úgy néztem, hogy próbáltam visszavenni, hogy elhiszitek-e, de tényleg 25 éves vagyok, ugyanis ezt úgy értettem, hogy 1989. április 22-e volt az a nap, amikor úgy döntöttem, hogy az Istennel szeretnék járni. Ekkor 20 éves voltam egyébként, úgyhogy ebből most már ki lehet számolni, hogy egyébként így testileg hány éves vagyok. Én egy abszolút hitetlen és ateista ember voltam, az egész családom egyébként Isten tagadó család volt, abban az értelemben, hogy nincs Isten. És hogyha valaki találkozott volna velem mondjuk 89. április 20-án, és kérdezte volna, hogy van-e Isten, akkor azt mondtam volna neki, hogy nincsen. És azt mondtam volna neki, hogy ez egy hülyeség ez az egész. Tulajdonképpen barátaimat állandóan, akik így hívők voltak, piszkálgattam ezzel, hogy ez butaság. És aztán ért engem egy elég súlyos probléma, és valamiért, ezt nem tudom megmondani, jött egy olyan gondolat, hogy teszek egy próbát, hogy hát, ha mégiscsak van Isten. És azért ez egy furcsa dolog volt, így utólag, akkor a nagy mélységekben, amiket megéltem, nem éreztem ezt így, hogy valaki, aki egy nappal korábban azt mondja, és még fennen hirdeti, hogy nincs Isten, annyira megalázkodik, hogy azt mondja, hogy hát azt az Istent, akit én eddig utáltam, és akit eddig kritizáltam, és azt mondtam, hogy nincs, teszek egy próbát, hát ha van, és vagyok olyan pofátlan, hogy segítséget kérek tőle a problémámhoz. És ezen az estén, tehát április 22-én emlékszem, már késő éjszaka, letérdeltem otthon a szobámba, életemben nem imádkoztam, nem is tudtam, hogy hogyan kell. Volt egy bibliám, amit így irodalmi érdekességből olvasgattam, és a magam módján megszólítottam az Istent. Azt az Istent, akiről nem tudtam, hogy van-e. És azt mondtam, hogy hát, ha létezel, akkor segíts nekem. És tulajdonképpen ezen az estén került a szívembe az, hogy Isten létezik, hogy ő van, és hogy szeret engem. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogyan, mi módon, de ahogy a római levél írja, hogy amikor valaki egy picike hittel belekapaszkodik az Istenbe, akkor Isten kijelenti önmagát, kijelent valamit neki, és aztán ez így megy az életünkbe. Nyilván, hogyha valaki most ilyen hivatalosan nézni, akkor mondaná, hogy hát ez biztos nem a megtérésem napja volt, mert nem is hallottam még Krisztusról sem, meg arról, hogy ő mit tett. De azért tartom ezt a napot nem a megtérésemnek, de a fordulópontnak, mert ekkor rájöttem, hogy ez a könyv, a Biblia, ez igaz. És hogy ez az élő Istennek az üzenete számunkra. És az én teljesen hitetlen állapotomhoz képest ez egy akkora változás volt, hogy tulajdonképpen innentől kezdődött az életem. Arra már nem is emlékszem, hogy utána mikor volt az, amikor pontosan átadtam Krisztusnak, melyik nap volt ez az életemet, de tudom, hogy ez elindult ez a folyamat. Tehát akkor hívtam segítségül az Istent először. És hát ez 25 éve volt, és azt tudom nektek mondani, hogy jó az Istennel járni. És azt tudom mondani, hogy az abszolút nem igaz, hogy ha valaki az Úrral jár, akkor semmi nehézség nem fogja érni. Nem tudom, hogy esetleg van-e itt olyan, aki ebbe a tévhitbe éli az életét. Talán nincsen. Tehát mindannyian tudjuk, hogy sok nehézség van az életünkben. De ha az Istennel járunk, akkor ebből mindig jól tudunk kijönni. Hogy, ahogy mondja Isten igéje, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik. Hát így röviden ennyit magamról. És kérlek most benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliát a Józsué könyvénél, az Ószövetségben, és a Józsué 2.11-et fogom felolvasni. Ez tulajdonképpen Ráhábnak, egy paráznanőnek a bizonyságtétele. Tehát Józsué 2.11. És kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből hallgassuk állva most Istennek az igéjét. Ez az Ószövetség 214. oldalán található, hogyha valaki ebben találja meg. Tehát Józsué 2.11. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten a fönn, a mennyben, és lenn a földön. Urunk, itt állunk most előtted, és vágyunk arra, hogy szólj ma hozzánk, vágyunk arra, hogy a te üzenetedet megértsük személyesen mindenki. Kérlek, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk most a mi gondolatainkat csak te rád irányítani, és befogadni az üzenetet. Megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és hisszük, hogy a te igéd az, ami változást tud hozni a mi életünkben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát egy kis együtt gondolkozásra hívlak benneteket, hogyha valakinél van esetleg papír, vagy pici kis cetli, akkor akár föl is írhat egy-két dolgot. Van egy kérdésem, hogy mindenki válaszoljon arra a kérdésre magában, hogy milyen megoldandó probléma van most az életedben, ami mondjuk úgy legelől van. Tehát, hogyha így, most így átgondolod, hogy na most mi is van velem, akkor mi az, ami most a legfőképpen foglalkoztat téged? Mi az ez a dolog, ami eszedbe jut, ami azt mondta, hogy igen, most ez van. Tehát ami egy megoldandó feladat, egy nehézség. Vagy nem is biztos, hogy annyira nehézségnek látod, de hogy mindenképp ott van előtted, és ez most foglalkoztat. Kérlek, hogy próbálj meg válaszolni erre magadban. Ha van papírod, akár föl is írhatod. A másik kérdésem az, hogy alkalmasnak látod-e magadat 100%-osan, hogy ezt megoldjad? Tehát, hogy azt mondod, hogy igen, ez a probléma van, ez van most előttem, ez a megoldanó feladat, és tudod mondani, hogy igen, én erre alkalmas vagyok, abszolút, és menni fog ez a dolog. Most ezt nem úgy értem, mert persze mondhatja valaki, hogy persze senki nem alkalmas, csak Krisztusban, meg stb. Nem így értem, úgyhogy Krisztussal együtt, ha ez a te hited, akkor úgy, hogy alkalmasnak látod-e. Tehát valóban tudod ezt mondani, igen, hát ezt meg tudom oldani. Ez menni fog. Hogy állsz ezzel a kérdéssel? Kérlek, hogy válaszolj magadban erre, hogy mit gondolsz erre. És még egy harmadik kérdés, hogy ítéled meg mondjuk az elmúlt egy évedet, vagy a mostani időszakodat, hogy az Isten útján jársz-e? Itt most nem arra gondolok, hogy tökéletesen, és most éppen egyetlen egy bűncsekövetszel, és nem térsz le egy picit se jobbra, picit se, hanem úgy kicsit úgy távolabbról nézve azért lehet mondani, igen, én az Úr útján járok. Hogy ezt tudod-e mondani? Hogy így gondolod-e, hogy az életed most tulajdonképpen az Isten útjával párhuzamos, amit ott van, Isten terelget téged, és hogy jó úton jársz. Szóval ez a három kérdés, amit kérlek, hogy fogalmazd meg magadba, és szeretném, hogyha erről tudnánk az ige alapján beszélni. És még szeretnék ugyanehhez a három kérdéshez hozzátenni valamit, hogy ezek érzések, amiket szeretnék kérdezni tőled, hogy van-e benned ilyen, van-e benned félelem? Van-e benned félelem az előtted levő dolgoktól? Akár attól, amit megfogalmaztál? Szoktál-e ilyesmit érezni? A másik, hogy szoktál-e kifogásokat megfogalmazni, hogy nem vagyok mondjuk én erre alkalmas, vagy valamit, amit tudod, hogy meg kéne tenni, de nem teszed meg. Sokféle kifogást lehet megfogalmazni, majd később látni fogjuk, hogy vannak-e benned kifogások, amiket úgy megfogalmazgatsz. Illetve még egy dolog, hogy érzed, most sodródsz az eseményekkel, vagy pedig az Isten tervében jársz. Tehát sodródsz, mindig történik valami, és akkor azt megoldod, vagy abba vagy pedig úgy érzed, hogy igen, az Úr útján járok. A végén, az igehirdetés végén szeretnék egy imádságot elmondani veletek, vagy mindenki magában leginkább, ami arról fog szólni, arra szeretnélek rávenni benneteket, és benne magamat is, hogy adjunk hálát azért a helyzetért, amiben vagyunk. Tehát konkrétan azért a nagy megoldandó feladatért is. Ezt szeretném, hogy őszinte szívvel tudjunk hálát adni, hogy Uram, hálát adok ezért, hogy éppen most ez az életem, ebben vagyok. A másik, amit szeretnék, hogy megtegyünk, hogy Isten igéje alapján eljussunk oda, hogy hálát tudjunk azért, hogy Isten alkalmasnak lát bennünket. Hogy ő úgy gondolja, hogy mi azt meg tudjuk oldani. És hogy Isten így tekint ránk. És még két kérdést szeretnék majd a végén tenni, amit kérünk az Úrtól, hogy Isten engedje látni az ő nagyságát. Most nagyon sok olyan éneket énekeltünk, tudom azt, mennyire figyeltétek, lehet, hogy mindig ilyen énekeket énekeltek, ami Istennek a nagyságáról szólt. Hogy milyen hatalmas az Isten, hogy engedje ezt látni, és hogy még egy kérésünk lesz a végén az Istenhez, hogy engedje látni azt, hogy az ő tervében van az életünk. Hát ennyi kis bevezető után, rátérve Isten igéjére, itt egyetlen egy igeverset olvastam föl, de tulajdonképpen most a Józsué 1.16-tól egy picit a történetet, amiben Ráhábnak a bizonyságtétele elhangzott, ezt szeretném, hogyha átvennénk. Egy hatalmas projektben van most itt Isten népe éppen. Nemrég érkeztek el az ígéret földjéhez, amit Isten megígért nekik. Mózes a vezetőjük már nem él, Józsué a vezető, és semmi más nem kell nekik csinálni, csak elfoglalni az ígéret földjét, ahol vannak azért még néhányan mások is, akik ott szeretnének lakni, de Isten úgy döntött, hogy őknek nem kell ott lakni, hanem most az ő népét fogja bevinni oda. Tehát a feladat az, hogy elfoglalják azt a területet, amit az Isten megígért nekik, csak annyi, hogy le kell győzni az ottani népeket, ki kell őket onnan paterolni. Ez az a nagy feladat, amiben Isten népe van. Ebbe helyezkedünk most mi bele. És tudjuk azt, hogy az Ószövetség az mindig azért is van megírva, hogy ebből mi valamit tanuljunk a mi életünkre vonatkozóan, és mi egy jóval későbbi korban élünk, és tulajdonképpen nekünk is ígért Isten sok mindent. És nekünk is megígérte, hogy az ő országában lakhatunk, és ő be akar vinni bennünket, személyesen bennünket az ő uralmába. Azt akarja, hogy a mi egész életünk az ő uralmába éljen. Tehát, hogy ne ebbe a világba éljünk, vagy úgy is mondhatnám, hogy ne a pusztába ténferegjünk, vándoroljunk, hanem abban az országban, amiben ő az Úr. Másrészt van egy másik összetevője ennek a dolognak, hogy tudjuk azt, hogy Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, és majd, ha visszajön, utána lesz egy ezer éves birodalom, és úgy is mondhatnánk, hogy Isten népe el fogja foglalni ezt az egész földet. Hát nem tudom, hogy itt a legutóbbi választásunknál ki miért izgult, hogy maradjon, menjen, vagy mi legyen, de tudjuk, hogy választásoknál, ha változás, akkor mindig nagy változás van. Az előző csapatot kipaterolják, és jön egy újabb társaság. Hát itt, amikor majd az ezer éves birodalom lesz, akkor minden menni fog. És lehet, hogy ti lesztek a polgármesterek, a miniszterelnökök, vagy nem tudom, tehát csupa fantasztikus pozícióba leszünk, és efelé haladunk, tehát hogy elfoglaljuk azt a helyet, amit az Isten az ő népének adott. De most visszatérve, tehát az Ószövetségben itt áll Istennek a népe, és az a feladat, hogy bemenjenek az ígéret földjébe. Onnan olvasom, hogy Józsué 1.16. Azok pedig, mármint a nép, ezt válaszolták Józsuénak. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahova csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogyan Mózesre hallgattunk, csak legyen veled az Istened, az Úr, ahogyan Mózessel vele volt. Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsodnak, és nem hallgat szavadra, bármit is parancsolsz neki, csak légy erős és bátor. Légy erős és bátor. Hát nem tudom, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülnétek, mint Józsué, örülnétek neki? Tehát egy ilyen erőteljes megfogalmazás, hogy mondjuk azt mondja nektek itt a gyülekezet, hogy figyelj, látjuk, hogy te vagy a vezető, akkor mindent úgy csinálunk, ahogy azt te mondod. Teljes 100%-ba követünk, úgyhogy légy szíves, akkor vezessél bennünket. De még azért oda teszik, hogy csak legyen veled az Úr úgy, ahogy a Mózessel is vele volt. Örülnétek egy ilyen helyzetnek? Azért nyomasztó lenne, nem tudom nekem. Most éppen Istvánra nézek, ugye az új pozíciójában missziói igazgató. Azt mondja neked az egész közösség, hogy István, megyünk utánad, mindent úgy fogunk csinálni, hogy te mondod, mondd meg, hogy hogy missziózunk, hogy csináljuk mindent, és figyelünk téged. Ez mennyire örülsz ennek, ha ez így van? Mondjuk hozzáteszük, hogy azért, hát mint ahogy a János testvért is 12 évig vezette az Úr, hát azért legalább téged is úgy vezessem, és legyen veled mindig az Úr. Ez jó. Is. Ugye azért van benne, persze szuper, hú, hát akkor most mindent megcsinálhatunk, de azért van benne egy ijesztő dolog is, hogy hát azért, hú, akkor most itt mekkora teher van rajtam. Nem tudom, hogy Józsué hogyan élte ezt meg, és nem tudom, hogy a te életedben van-e ilyen szituáció, amikor valaki követni akarnak téged, és várják tőled, hogy igen, legyen veled az Úr, és akarnak téged követni. Józsué egy hatalmas feladatot kapott, és szüksége volt bátorságra, többszörösen bátorította őt az Isten, hogy légy erős, és légy bátor. Te milyen feladatot kaptál? Milyen feladatod van most itt? Az ifjú család, akik itt álltatok, egy hatalmas feladatot kaptatok, fölnevelni egy gyermeket. Az egy hihetetlen nagy feladat. És még sorolhatnánk, hogy milyen feladat van személyesen a mi életünkben, és milyen hatalmas feladat van Isten népének ahhoz, hogy elfoglaljuk azt a területet, amit az Isten nekünk adott. Elfoglaljátok itt a budaörsi várost, és azt, amit az Isten nektek akar adni. Hát itt kezdődött, tehát Józsué egy ilyen antréval indult, és rögtön neki is látott a feladatnak. Úgy olvassuk, hogy akkor Józsué, Nun fia, titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik, menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Kicsit úgy gondolkoztam Józsuén, hogy Józsuénak azért eszébe juthatott egy-két negatív élmény. Ugye tudjuk, hogy Józsué már egyszer kémkedett, amikor 12 társával együtt kémkedtek, és az nem jól sült el. Elmentek, bementek, látták, hogy itt olyan erős ez a nép, hogy ezt esélytelen elfoglalni. Józsué persze mondta, hogy igen, ez elfoglalható, tehát ő bízott az Úrba, de mégis rosszul sült el az egész. Ha Józsué most úgy, mint ő egy vezető, visszagondolt, akkor szerintem egy kicsit megijedhetett, hogy hát most ilyen déjà vu érzése van, hogy most ugyanaz a helyzet, beküldi a kémeket, ezek visszajönnek, hogy nem megy, akkor mi lesz? És itt van egy nagyon fontos tanulsága az életünkben, hogy az ördög az azt akarja, hogy ezek amit korábban nem jól ment, akár te rontottad el, akár csak tapasztaltad, hogy ez nem működött, azt úgy előhozza, hogy hát figyelj, hát ez már egyszer nem jött be, hát most se fog bejönni, próbál rávenni arra, hogy ezt ne tedd. Ott van mindenkinek az a feladat, ami előtted van, lehet, hogy jönnek olyan gondolatok, hogy ez megoldhatatlan. Lehet, hogy eszedbe jut, hogy hát tudsz is még fölhozni olyan embereket, akik nem tudták megoldani, még olyat is esetleg tudsz mondani, akik belebuktak. Józsué népe elég komolyan belebukott, mert utána jó hosszan kellett a pusztába lépni. Józsué itt volt, hogy kémeket küldött, de ő nem erre tekintett. Ő arra tekintett, hogy Istenben bízott, és elküldte ezt a két embert. Most egyébként a történetet három szemszögből fogjuk nézni. Józsué, Ráháb és a két kémnek a szemszögéből, és ebből fogjuk leszűrni a válaszokat mindarra, amit a mi életünkben Isten szeretne mondani. Menjünk tovább. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vevő úton, a kaput pedig, amitán kimentek az üldözők, bezárták. Hát nem tudom, hogy mennyire ismertek ezt a történetet, így első hallásra valaki esetleg mondjuk most hallja, azért egy kicsit gázos ez a történet, hogy két kém ugye elmegy, akkor bemenek egy parázna nőnek a házába, akkor ott vannak, akkor elbújtatja őket, és akkor ez a nő meg hazudik, és így menekülnek meg. Hát én azt gondolom, hogy ez így nem úgy tűnik így elsőre, hogy most Isten tervében járnának. Legalábbis, hogyha én lettem volna az egyik kém, akkor nem hiszem, hogy kapásból ez jutott volna eszembe. Nem tudom, hogy a kémeknek a szívében mi volt, hogy lelkesedtek azért, hogy őket bízta meg Józsué, hogy na, akkor nektek kell kikémlelni, vagy pedig elvállalták, mert nem tudtak más tenni. Azt se tudom, hogy milyen gondolataik voltak azzal kapcsolatban, hogy most hogy fogják megoldani a feladatot. Azt sem tudjuk, hogy miért mentek be ennek a parázna nőnek a házába, bár lehet, hogy gondolták, hogy az egy olyan hely, ahol a legjobban az információkat meg lehet tudni. Talán, hogyha jó hiszeműek vagyunk, akkor legfőképpen erre tudunk gondolni. Éjszaka mentek. Aztán kiderült, hogy amikor ugye rájöttek a jerikóiak, akkor, hogy utána következő kapuzárásig legalábbis ott voltak, vagy nagyon messzire nem mehettek, mert utána azt mondta Ráháb, hogy kapuzárás előtt elmentek, hogy mit gondoltak ezek a kémek? Nem tudom, hogy azt gondolták-e, hogy ők most sodródnak az eseményekkel, hogy ugye megkapták ezt a feladatot, elmentek, hogyan fogják ezt a dolgot kikémlelni, vagy pedig biztosak voltak abban, hogy Isten tervében vannak, de én azért azt mondom, hogy ha ezt a történetet megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az Isten nagyon különleges módon vezeti az embert. Ezt mondhatjuk. Nem tudom, hogy ti éltetek át ilyet. Én a saját életemben elég sokat éltem át, amit senkinek nem tudnék javasolni, hogy ezt próbálja ki. Mert hogy engem így vezetett az Úr. Például csak nagyon rövid az imaház vásárlásunk Szombathelyen. Tudnám nektek ajánlani, mert tudom, hogy vagy ilyen problémában is vagytok, hogy nem tudom, van-e 3 millió forintotok? Van annyi? Na, akkor ennek elindulhattok ti is, mert mi is így indultunk el. Végülis megkerestünk egy emberkét, ott 69 millióért árult az épületet. Beszélgettem vele, megkérdezte, hogy mégis, hogy mennyi pénzünk van. Hát mondtam, hogy hát még az egész az nincs meg. De mondtam, hogy az Istennek a forrás azok kiapadhatatlanok. Úgyhogy nagyjából ezzel elindítottuk a történetet. És nekikezdtünk, és aztán egyszer csak jött egy 20 millió forintos adomány, úgyhogy biztosan is számíthatok, és utána pedig menni fogunk a karikacsapás. Belemertek ebbe vágni így? Nem hiszem. Mi sem mertünk volna, hanem azért, mert az Isten től láttuk ezt a dolgot, de senkinek nem merném ezt ajánlani. De a személyes életemben is tudnék olyan dolgokat mondani nektek, ahogy az Isten engem vezetett, hogy nem merném mondani, hogy titeket is pontosan így fog majd vezetni. Tehát azt láthatjuk ebben a történetben, hogy az Isten az nagyon-nagyon különleges módokon vezeti az ő népét. És ettől mi se vagyunk mentesek. Tehát ha te úgy gondolod, hogy megvan hogy a nagykönyve megvan írva, hogy fog téged vezetni az Úr, nem úgy fog valószínű vezetni, hanem úgy, ahogy ez neki tetszik. Visszatérve ahhoz az eredeti kérdéshez, hogy ezek az emberek itt, és mondjuk Ráháb, Isten tervébe érezte magát szerintetek? Úgy gondolta, hogy most szépen ott gördül az Istennek a tervében, és most megjöttek a kémek, úgyhogy most már pillanatokon belül már minden rendben lesz? Nem hiszem. A kémek így gondolták? Nem hiszem, hogy így gondolták. Próbálkoztak, bementek oda rá, gondolták, hogy majd csak esetleg lesz valami, vagy nem tudom, vagy féltek esetleg, és kisemeltek jönni, nem tudom. De mégis azt látjuk, így visszamenőleg, ugye ahogy hallottuk a korábban is, hogy hát a múltat azt jól látjuk. Hát látjuk, hogy Isten tervében voltak. De most szeretném mondani, hogy te, amikor megfogalmaztad magadnak, hogy te most az Isten tervébe vagy-e, akkor mi alapján mondod, hogy az Isten tervébe vagy, vagy nem? Hogy érzed ezt a dolgot? Tovább olvasva a történetet, úgy olvassuk, hogy még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, És ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogy hogyan szállította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, ez már 40 éve volt, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emoria két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten a fönn, a mennyben, és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életbe hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nő testvéreimet, és mindenünket, és megmentitek életünket a haláltól. Ráhábnak, ennek a parázna nőnek valami hihetetlen komoly hite volt. Nézzétek csak ezt a hitvallást. Azt mondja, hogy itt a 11. versben, hogy bizony a ti istenetek az Úr, az Isten a fönn a mennyben, és lenn a földön. Hát Ráhábnak milyen lehetőségei voltak? Ugye betért hozzá ez a két kém, biztosan rájött, hogy kik ezek az emberek. Jött a király, és azt mondta, hogy hát akkor add ki ezeket az embereket. Hát én azért tudtam volna egy-két kifogást megfogalmazni a helyébe, hogy miért adjam ki őket. Nem tudom, hogy mindenki bevállalta-e volna, hogy egy ekkora kockázatot, hogy a király ellen elbújtatja azt a két embert, akik majd utána el akarják foglalni az országot. Tehát simán ott lehetett benne, hogy hát kiadja, és akkor megmenti az életét. De ő nem ezt tette, hanem ő gondolt egyet, egy elég nagyot gondolt, mert azt mondta, hogy mindent föltesz egy lapra, oda áll az Isten mellé. Mert látta, hogy érdemes az Isten mellé odaállni. Ráhábnak nagyon erős képe volt arra, hogy kicsoda az Isten. És egyébként pedig mi is a saját életünkben ezen elgondolkozhatunk, hogy amiket teszünk, azok az életünket mentve tesszük rövid távon. Ugye Ráhábnak elég rövid volt a táv, mert nem sokára ugye jöttek, aztán elfoglalták, és minden földet egyelővé tettek Jerikóba. De ő azért ezt nem tudhatta, hogy ez pontosan hogy lesz. Egy volt az egyik lehetősége, hogy rövid távú dolgokban azt mondja, hogy jó, akkor kiadom őket, és akkor megmentettem az életemet, a király legalább nem fog lemészárolni. Vagy pedig kockázatot vállalva, de azt mondja, hogy az Isten oldalára állok. Az ő oldalról nézve azért ez kockázat volt. Hogy te hogyan éled az életedet, hogy mik azok, amik meghatároznak téged, a rövid távú dolgok, hogy most ez egy jó megoldás, és ezzel most tulajdonképpen megmenekültél, és kvázi még tovább mehet az életed, vagy pedig odaállsz mindent egy lapra téve az Isten mellé. Én visszaemlékezve, amit mondtam nektek 25 éve, akkor nem tudom megmondani nektek, hogy miért, nagyjából ilyen hirtelen döntéssel, mint ahogy ezt Ráhab is tehette, azt mondtam, hogy az Isten oldalára állok, és elindulok a vele levő úton. Nem tudom, hogy te, aki most itt vagy, és esetleg úgy vagy itt, hogy még gondolkozol, hogy érdemes Istent követni, vagy nem érdemes Istent követni, hogy mik azok, amik a gondolataidban vannak. Szeretném mondani, hogy nagyon hasonló az Ószövetségnek a története a mi történetünkhöz, ugyanis itt is arról van szó, hogy Isten népe és maga Krisztus el fogja foglalni ezt az egész ország. Nem tudjuk mikor, nem tudjuk, hogy 3 nap múlva, vagy akár 10 perc múlva, vagy esetleg 20 év múlva, ezt nem tudjuk, de az egészen biztosan kijelentette a Biblia, hogy jönni fog, és el fogja foglalni. És akkor azok fognak életben maradni, akik az Istent választották, akik az Istennek az útjára jártak. Most a kérdés, hogy te miben hiszel? Milyen Isten képed van? Mit gondolsz? Tudod-e mondani, mint ahogy Ráhab mondta, hogy igen, az Úr az Isten a fönn, a mennyben és a földön. Ráhab ezt tudta tenni. És Ráhab egy hihetetlen nagy lépést tett. Valószínűleg ezek a férfiak is igen meg voltak döbbenve, mert nem gondolom, hogy azt gondolták, hogy bemenek a parázna nőhöz, és majd a parázna nő fog választ adni az ő kérdésükre, mert miért mentek el kémkedni? Hát azért, hogy rájöjjenek, hogy mi a helyzet. És Ráhab meg egy az egybe elmondta nekik, hogy itt már még arra is emlékszünk, hogy 40 éve hogyan hozott benneteket ki Egyiptomból az Úr, mindent tudunk, teljesen be vagyunk rezelve, az egész népség, úgyhogy szabadon lehet jönni, mert minden elő van készítve. Ezt az üzenetet kapták. És úgy folytatódik, hogy a férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket, amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Azután leeresztette őket a kötélem, az ablakon át, háza ugyanis a vár falánál volt, és így a vár falnál lakott, és ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszedni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, kösd ezt a piros fonálból font kötelet az ablakodra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házadba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész házanépét, és akkor, aki csak kijön a házad ajtaján az utcára, az maga lesz a halálának az oka, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házba. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek, a piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. Azt is látjuk, hogy Ráhábon keresztül az egész családja megmenekült. Ezt nem tudjuk mondani, mert azt tudjuk a Bibliában, hogy Istennek nincsenek unokái. Ezen azt értjük, hogy ha valakinek az apukája megtért, és Istenhez ment, attól még a gyerek, ha nem teszi ezt meg, akkor nem fog az üdvösségre jutni. De azt viszont mondja a Biblia, hogy ha te az Istent követed, akkor annak nagyon erős kihatása lesz a családodra. És megmenteted a családodat a te hited által, mert a te családod látja a te hitedet, és a te gyermekeid látják a te hitedet. És pont amikor imádkoztunk kisgyermekért, akkor ez a szülőknek egy hihetetlen nagy lehetőség és feladat, hogy az ő hitükön keresztül fogja a gyermek meglátni azt, hogy kicsoda az Isten. És abszolút nem azon fogja meglátni, hogy fognak-e hittanra járni, és ott miket fognak nekik mondani, meg még az se nagyon, hogy a gyülekezetbe mit fognak, hanem a legerőteljesebb az lesz, amit otthon a szülők gondolnak. Hogy ők hogyan hisznek az Istenben. És itt látjuk, hogy Ráhábnak az életén keresztül megmenekült az egész család. Ráháb egyértelműen Istentől várta a megoldást. Egyértelműen Istentől várta a megoldást. Azt gondolta, hogy ő rátette az egész életét az Isten, Istentől várta a megoldást. Kérdezem tőled, hogy amit fölírtál problémát a legelején, ami előtted valami most a legnagyobb, kitől várod a megoldást? Persze mondhatjuk, hát nyilván, hát mit lehet mondani? Hát Istentől. De most komolyan tényleg az Istentől várod a megoldást? Tehát hiszed azt, hogy ha te Istenhez kiáltasz és őt kéred, akkor ő megoldást fog adni? Vagy azért úgy gondolod, hogy azért neked kell besegíteni, és világi megoldásokat választasz. Ráhábnál nagyon, nagyon élesen elkülönült, hiszen ő, ha a saját megoldását választja, akkor kiadja ezeket a kémeket, és még valami dicsőséges kitüntetést is esetleg kaphat a királytól, hogy megmentette a népet a kémektől. Ez volt az egyik út. A másik viszont az volt, hogy akkor bevállalja, hogy az Istentől várja a megoldást. Te honnan várod a megoldást az életedre? Az Istentől várod, vagy saját dolgaidat, saját módon próbálod megoldani a feladatot? És végezetül úgy fejeződik be a történet, hogy a kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak 3 napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Azután visszatért a 2 férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához, elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak, bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is reszkedt tőlünk annak a földnek minden lakója. Hát milyen hírt is vittek ezek a kémek. Teljes mértékben meg voltak győződve róla, hogy az Isten a kezükbe fogja adni ezt a népet. Bár, hogyha most visszagondolunk, egy kicsit azért rosszabbul jártak, mint az a 12 kém, akik jóval korábban mentek el. Ugyanis a 12 kémnek semmilyen bántódása nem esett, igazából inkognitóba tudtak maradni, tulajdonképpen úgy jártak, keltek az ígéret földjén, hogy senki nem zavart őket, szépen hazajöhettek. Őnekik azért azt mondom, hogy gondoljatok csak bele, hogy hát azért az életük kockán forgott erősen, akkor egy parázna nőnek kellett őket elbújtatni a tetőn, utána meg leengedni őket a kötélen, utána bujkáltak még 3 napot az erdőbe. Hát nem tudom, hogy kivágyik egy ilyenfajta, mondjuk, egyhetes programra, hogy az életed veszélybe forog, utána valaki megment téged, utána még bujkálnod kell, és aztán megúsztad. Hogy jöttek, úgyis hazajöhettek volna ezek, hogy épp hogy megúsztuk, és soha többet ilyet nem csinálunk. De nem ez volt bennük, ők azt látták ebbe az egészbe, hogy az Isten ott állt mögöttük. És most egy picit szeretném kérni, hogy nézzél végig visszafelé az életedbe, hogy az Isten miket tett a te életedbe, és hogy hányszor mentette meg a te életedet, ha nem is feltétlenül úgy, bár azt gondolom, hogy talán legtöbbünknek van olyan történet, amikor tudjuk, hogy meg is halhattunk volna ott. Én nekem a kedvencem, amikor beestem a móló és a hajó közé, amikor rosszul léptem, ott befejeződhetett volna az életem, és jött utánam egy ember, és én fönnakadtam így a móló és a hajó között, amikor az ugye úgy mindig jött, és épp neki ment volna a mólónak, akkor ott nekem annyi, de ha leesek, akkor is. És jött egy férfi, utána is kikapott engem onnan. Igazából meg föl se tudtam fogni, de ilyen biztos mindenki tud mondani, hogy hányszor mentette meg az Isten az életedet, és hogyha egy kicsit visszagondolsz, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy sodródunk az életünkbe, vagy pedig, hogy tényleg az Istennek az útját járjuk, még úgy is, hogyha egy kicsit időnként ide-oda megyünk. Ezek a kémek, ezek azt gondolták, hogy az Isten velük járt, fölismerték az Istennek a tervét, bár ők nem erre készültek, nem egy ilyen egyhetes programra, és teljes mértékben meg voltak győződve arról, hogy az Úr kezükbe adja az országot. Befejezésül, összefoglalva, mi az, amit tanulhatunk ebből a történetből? Először is kérdeztem, hogy van-e félelem az életedben? Józsuénak lehetett félelem az életében, nem egy egyszerű feladatot kapott. A kémeknek lehetett félelem az életébe, de bevállalták. Ráhábnak lehetett félelem az életébe. Tehát minden szereplőnek ott lehetett, és egész biztos, hogy volt is félelem. Józséről azért is tudjuk biztosan, mert Isten többszörösen küldözgette neki az üzenetet, hogy ne félj, légy bátor. Ezek helyett ők a félelem helyett a bátorságot választották. Ezt szeretném mondani ma neked, hogy ha ezt a történetet megnézed, akkor bármi van az életedben, a félelem helyett válaszd a bátorságot. Hát persze, ez könnyű végül, jó, akkor nem félek többet, akkor most bátor vagyok. Hogyan tudsz te bátor lenni? Hogyan tudod választani a bátorságot? Én azt gondolom, hogy annyira tudsz bátor lenni, amennyire az Isten nagyságát te látod. És amennyire az Istennek a mindenhatóságában hiszel. Nézzétek meg, Ráhábnak a hite arról az volt, hogy bizony a ti istenetek az Úr, az Isten a fönn a mennyben és lenn a földön. Ez abból fakadt, hogy ő látta Isten népének az eseményeit, és meggyőződött róla, hogy egy hihetetlen nagy Istenről van szó, amit ő el sem tud képzelni, és egyértelmű volt, hogy akkor bevállalja ezt. Te, hogyha a félelmedet le akarod győzni, és bátor akarsz lenni, akkor tekints Istennek a nagyságára, tekints vissza az életedbe, amikor megmentett téged, vagy amikor majd imaházat fogtok építeni, vagy vásárolni, vagy nem tudom, hogyan fogtok hozzájutni, akkor gondoljatok a szombathelyi példára, hogy 3 millió forintból vettünk egy 56 milliós imaházat, úgyhogy 55 tagja van a gyülekezetnek, és annak a nagy része pedig szegény nagycsaládos ember. És vegyetek ebből bátorságot, hogy micsoda hatalmas Istenünk van, de ez csak egy pici példa, 1000 ilyen példa van. Tehát az egyik üzenete ennek a történetnek, hogy félelem helyett azt mondja az Isten, hogy legyetek bátrak. A másik, hogy lehetett-e kifogást találni. Józsué találhatott-e volna kifogást, hogy például miért nem ő alkalmas arra, hogy a Mózest helyettesítse. Hát simán. Hát Mózes is próbálkozott, még az Istennél, hogy ő nem alkalmas. Józsué is találhatott volna kifogásokat. Találhatott volna kifogást, hogy miért nem kell bemenni az ígéret földjére, mert az bonyolult. Még később is, ha Józsué könyvét továbbolvassuk, látjuk, hogy micsoda küzdelmeken mentek keresztül. Vagy a kémek. Találhattak volna kifogást, hogy miért küldjön inkább mást? Hát hogy ne találhattak volna? Vagy pedig Ráháb. Ráháb találhatott volna kifogást, hogy bár jó lenne megmenteni ezt a két emberkét, szimpatikusak is, meg mégiscsak az Istene járnak, de hát azért az életemet csak nem kockáztatom két idegenért. Isten igéje azt mondja, hogy a kifogások helyett, tehát mindenki meg tud fogalmazni kifogást, a kifogások helyett cselekedjél, és hidd el, hogy alkalmas vagy a feladatra. És egy pillanatra itt szeretnék, ha megállnánk, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki ez a Ráháb. Hát azt tudjuk, hogy ugye nem volt izraelita, nő volt, ami abban a korban nem volt egy előny, és parázna volt. Tehát nem tudom, hogy még tudnánk-e mondani alkalmatlanabb személyt arra, hogy valaki az Isten munkájába ügyködjön. De tudjátok, hogy ki volt a Ráháb? Hát Jézusnak a családfájába benne van, és hogy csak hogy lássuk, hogy hova került ő a Jakab levelében, hogyha a kettő, Jakab 2:22-t olvassuk, akkor ott Ábrahámról van szó. Hát azért tudjuk, hogy azért az Ábrahám, az egy nem egy akárki volt, tehát mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb ember volt, aki valaha is élt. És úgy olvassuk, hogy miután Ábrahámról beszélt, Ábrahám hitéről, Jakab azt mondja, hogy ugye látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember nem csupán a hitáltal, és ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Tehát Ráháb egy papírra került Ábrahámmal. Pedig hát azért, őszintén szóval azért lehet mondani, hogy azért ő nem volt olyan komoly ember, legalábbis emberi szempontból nézve, de Isten szempontjából nézve azt látjuk, hogy ő teljesen alkalmas volt arra a feladatra, hogy a kémeknek elmondja a hírt, hogy megmentse az Isten népének a kémeit, és úgymond részese legyen az ígéret földjének az elfoglalásába. Hát akkor szeretném azt kérdezni, hogy amikor te válaszoltál magadnak az elején, hogy te alkalmas vagy-e arra a dologra, amire Isten hív, ami előtted van, ami megoldanó feladat. Nem tudom, mit mondtál, de én azt tudom neked mondani, hogy alkalmas vagy, egész biztos. Azt tudom mondani, hogy Krisztusban, ha Krisztussal jársz, ha Isten jársz, akkor nincs olyan ember, aki ne lenne alkalmas. Ezt teljesen biztosan tudom mondani. Ráhábra kell tekintenünk, aki totál alkalmatlan volt emberileg, és mégis azért, mert a kifogások helyett egy cselekedetet választott. Azért is mondja az ige, hogy ugye cselekedetből igazul meg. Nyilván ez azt jelenti, hogy a hitnek a cselekedetéből, tehát nem úgy, hogy ami a saját cselekedetünkből majd lekenyerezzük az Istent, és így üdvösségre jutunk, hanem amikor a hit cselekedete megmozdul az életedbe, a kifogás helyett, akkor alkalmas vagy. És szeretném azt mondani, hogy alkalmas vagy, és nem tudsz mondani olyan érvet, de szívesen majd Isten tisztelet után beszélgetek, ha valaki meg be tudja nekem bizonyítani, hogy ő nem alkalmas, akkor szívesen meghallgatom, és szeretnék vele vitatkozni, mert úgy gondolom, hogy mindenki alkalmas arra, amit az Isten kér. És végezetül azt is látjuk, hogy sodródás helyett arról beszél az a történet, hogy Isten tervébe járunk. Hát Józsué is gondolhatta, hogy ő sodródik, hiszen Mózes meghalt, neki kell tovább menni, látja azt, hogy itt vannak, be kell most már menni, nem tudnak mit csinálni, tehát igazából sodródik az eseményekkel, ott vannak a kémek, bemennek Jerikóba, nem tudják, hogy mit csinálnak, bemennek a paráznanőhöz, ott időzgetnek, nem tudják, mit csináljanak, sodródnak az eseményekkel, és Ráháb is sodródott az eseményekkel, úgymond, mert őhozzá bejöttek ezek az emberek, és most nem ott volt ebben a szerencsétlen helyzetben, hogy most kiadja, ne adja ki őket, de azt mutatja nekünk ez a történet, hogy ha te Istennel jársz, ha te Istenhez kötöd az életedet, és eldöntöd attól a pillanattól, és most az én életemben ez 25 évvel ezelőtt, amikor eldöntöttem, hogy az Istennel fogok járni, onnantól kezdve nem sodródott az életem. Lehet, hogy sokszor úgy éreztem, és egyébként, ha elmondanám az életem történetét, lehet, hogy ti is azt mondanátok, hogy hát ez nagyon fura egy történet, de szerintem mindenkinek ilyen története van. Szeretném mondani, hogy nem sodródtok, mert akkor az Isten tervébe van az életetek. Ez nem azt jelenti, hogy mindig pontosan úgy fogtok járni, és hogy minden tökéletesen működni fog az életetekbe, de azt jelenti, hogy az Isten tervében vagytok. És igazából nem az a kérdés, hogy benne van-e az életed az Isten tervébe. Mert ezt szeretném mondani, hogy ha valaki az Istennek adta az életét, és azt mondta, hogy ő Istennel akar járni, akkor benne van. És ezzel megint szívesen vitatkozok mindenkivel. Valaki úgy érzi, hogy ő Istennek odaadta az életét, de neki nincs benne, hogy bizonyítsa be nekem, hogy miért, vagy miért mondja ezt, de azt gondolom, hogy benne van. Tehát nem az a kérdés, hogy benne van-e, hanem az a kérdés, hogy te tudod-e, hogy elhiszed-e, hogy benne van az életed. Biztos, hogy benne van, ha te Istennel jársz. Ha nem döntöttél még Krisztus mellett, ha nem döntötted el, hogy az Urat követed, akkor te még ott vagy, mint Ráháb, aki vacilál, hogy most vajon mentse az életét rövid távon, vagy pedig álljon oda az Isten oldalára. Akkor még ott dönthetsz. És Ráháb ott dönthetett. Mert ha ott úgy döntött volna, hogy kiadja a kémeket, akkor nem került volna be a Bibliába úgy, mint a hitnek a hőse. És akkor nem az Isten tervébe lett volna. De itt eldőlt, innentől kezdve az ő élete benne volt, és a te életed is, hogyha az Istennel jársz, akkor benne van az Istennek a tervébe. Azt mondtam, hogy négy dolog szót szeretnék, amért imádkozzunk így a végén. Az egyik, hogy hálát adjunk azért a helyzetért, ami éppen most előtted feladatként tornyosul. Nem tudom, hogy kész vagy erre, tudsz-e hálát adni az Istennek azért, ami ott van előtted. Nem biztos, hogy ez könnyű. Lehet, hogy épp valakinek valami szép feladat van, valakinek esetleg nagyon nehéz, de ott kezdődik a dolog, hogy hálát adsz azért, hogy az Isten most ezt a feladatot adta neked. Kész vagy erre, hogy hálát adjál. A másik dolog, amért szeretném kérni, hogy hálát adjunk, ez alapján, a történt alapján, hogy alkalmas vagy. Ki tudod-e azt mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy alkalmas vagyok arra, hogy megharcoljam ezeket a dolgokat, és hogy végigmenjek veled ezen az egészen. Ami előtted van, tudod ezt mondani? Bátran ki tudod-e mondani Isten előtt, hogy alkalmas vagyok? És nem azért, mert te vagy valaki, valami fantasztikus nagyság, hanem azért, mert Istennel jársz, és Isten pedig még a Ráhábot is alkalmassá tudtá tenni, akkor téged is alkalmassá tud tenni, tehát ha te benne vagy, hogy mondd ki Istennek, hogy Isten, hálát adok neked azért, hogy alkalmas vagyok arra, hogy megoldjam ezt a feladatot. És a másik kettő, amit meg szeretném, hogy kérjünk az Istentől, tehát ezeket nem kell kérni, hogy alkalmas vagy, meg hogy van feladat, mert ezek tények. Azt kérni kell viszont, hogy lássuk az Istennek a nagyságát, mert a bátorságunk, a hitünk az attól függ, hogy hogyan látjuk Istent. Ha Istent távol látjuk, és egy pici valaminek látjuk, és azt gondoljuk, hogy ő mindenkivel foglalkozik, csak velünk nem, meg egyébként sem biztos, hogy egyáltalán akar velünk, akkor nem fogunk tudni bátorságot venni. De ha Istent abban a nagyságában látjuk, amiben Ráháb látta, hogy tudjuk, hogy ő mindenható, és mi az ő gyermekei vagyunk, mi őhozzá tartozunk, mi Krisztusban őhozzá tartozunk, akkor ez bátorságot fog neked adni, hogy túlmenjél a feladatokon. Tehát, hogy kérjük az Istent, hogy segítsen, hogy lássuk az ő nagyságát. És még egy kérdés, egy kérés, hogy engedje, hogy lássuk azt, hogy az ő tervében járunk. Picit visszanézve is, de a mostban, hogy merjük elhinni azt, hogy bár én most nem értem, hogy kerülök ide, hogy miért vagyok most éppen ebbe a szituációba, de ha Istennel járok, akkor tudom, hogy az Isten tervébe vagyok, és hogy engedje ezt látni nekünk. Hát erre hívlak most benneteket, hogy így imádkozzunk, és azt szeretném, hogyha mindenki tudna imádkozni, ezért úgy tudom, hogy talán szoktatok ti is így gyakorolni, hogy ketten-hárman imádkoztok, hogy erre hívnék most mindenkit, hogy úgy a helyünkhöz közel, ketten-hárman, négyen, ahogy sikerül. Ezért a négy dologért, tehát ne sokat beszélgessünk, hanem egyszerűen csak adjunk hálát azért, ami van feladat, adjunk hálát a mi alkalmasságunkért, kérjük, hogy mutassa meg az ő nagyságát, és hogy mutassa meg, hogy lássuk, hogy az ő tervébe vagyunk. Ha valaki úgy van most itt, hogy nem szokott így imádkozni, egyáltalán így hangosan, ez nem kötelező, attól még ugyanúgy forduljatok egymáshoz, és csöndben lehetsz az Úr előtt, és magadban is imádkozhatsz, de aki szokott hangosan imádkozni, bátorítalak benneteket, hogy most így ketten-hárman forduljunk össze, és imádkozzunk, és majd utána a végén én szeretném egy imádsággal lezárni. Jó? Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk most neked azért, hogy hozzád tartozhatunk. Hálát adunk a keresztért. Hálát adunk azért, hogy te eljöttél erre a világra, azért, hogy bennünket megmentsél. Hálát adunk, Uram, azért, hogy te feltámadtál és élsz, és hogy lehet hozzád menni. Hálát adunk azért, hogyha hozzád kötjük az életünket, akkor a legnagyobb biztonságban lehetünk. Hálát adunk minden helyzetért, amiben beleviszel minket, hiszen tudjuk, hogy minden a javunkra van, hogyha téged szeretünk. Akik az Istent szeretik, minden javukra szolgál. Köszönjük neked ezt, Uram. És hálát adunk azért, hogy a te országod az nem úgy épül föl, mint a világ, hogy az erősek és a hatalmasok és az okosak, azok tudnak mindent megcsinálni, és a gyengéknek meg nem jön semmi össze, hanem pont fordítva van, te azt mondtad, hogy a gyengeségen keresztül mutatod meg az erődet. Hálát adunk azért, hogy mondhatjuk azt, hogy alkalmasak vagyunk te veled, Uram. Köszönjük neked ezt. És kérünk tőled bátorságot, kérjük tőled, hogy óvjál meg bennünket a kifogásoktól, és segíts, hogy tudjuk merni lépni, és megtenni a hit lépéseit. És Uram, szeretnénk látni téged a te valódi nagyságodban. Bocsáss meg, Uram, amikor lekicsinylően nézünk rád, amikor úgy gondoljuk, hogy te nem tudsz segíteni. Bocsáss meg ezért, megvalljuk neked, hogy tudjuk, hogy te mindenben segítségünkre tudsz lenni. És nincs lehetetlen feladat, amit te ne tudnál nekünk segíteni. Köszönjük neked ezt, Uram, és köszönjük, hogy a te tervedbe lehet az életünk, akkor is, ha éppen nem látjuk, és köszönjük, hogy veled járhatunk. Amen.